hallgassuk meg, miképpen szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus a Szent Keresztséget. Meg van írva Máté evangéliumának a 28. részében a 18-tól 20-ig terjedő versekben a következőképpen. Mert nékem adatot minden hatalom menjen és földön, elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. A keresztség szereztetési igéje mellé szeretnék olvasni még egyetlen egy verset a Márk evangéliumából. Márk evangéliumának az első fejezetéből a 11. verset. Ez egy rövid vers Jézus megkeresztelésének a történetéből. Ekkor a mennyből pedig hang hallatszott, te vagy az én szeretett fiam, benned gyönyörködöm. Kedves család, kedves szülők, Mónika és Lajos, kedves keresztmama Erika, kedves család és gyülekezet, sok olyan örömteli esemény van az ember életében, amikor a Biblia szinte szóról-szóra eligazítást ad, és elmondja, hogy mit is érezhet az ember. Ezért voltam olyan bátor, hogy ezt a keresztelést és ennek az alkalmát összehasonlítottam azzal a nagyon csodálatos eseménnyel, amikor maga Krisztus keresztelkedik meg. És itt elhangzik egy mondat, ami azt hiszem, hogy minden szülőnek sajátja, és minden szülő el tudja mondani, amikor a gyermekére tekint. Így mondja, Isten is, te vagy az én szeretett fiam, benned gyönyörködöm. A gyermek mindenképpen Isten ajándéka. Ő még a nevében is ezt hordozza, hiszen Máténak nevezték el, aminek a jelentése Isten ajándéka. Benne van ebben a mozzanatban az, hogy az Istenért, az Istennek lehet hálát adni a gyermekért, hogy tőle kapott életnek lehet tartani és nevezni, illetve tőle kapott feladatnak és szolgálatnak. És természetes, hogy Isten valahogy úgy képzeli a gyermekeink elhelyezését egy-egy családban, hogy ott gyönyörködjenek benne. Most nem vetkőztetjük le, és nem mutatjuk meg, hogy mindenki gyönyörködhessen, de tessenek elfogadni, hogy a szülők gyönyörködnek benne, még a nagyszülők is, a családtagok is. Mert benne megtalálható valahol mindaz, minden elrejtett mosolyban vagy tekintetben, amihez az emberi lélek nagyon közel áll. Én többször is elmondtam, és még most is tartom azt a véleményemet, hogy ezek a gyermekek egy kicsit megelőlegezik nekünk azt, amit Jézus ígér az Isten országában. Azt a tisztaságot, azt a békességet, azt a tökéletességet, ami felé mi is törekszünk, de tudjuk, hogy az életünk még távol van ettől. A gyermekeinkben ezért gyönyörködünk. A mosolyában, a szemében, abban, hogy hogyan gőgicsél. Még gyönyörködni tudunk azokban az eseményekben is, amik máskor különben fárasztanak, vagy bosszantanának. Nehezen tudjuk elfogadni azokat az időket, amikor nyugtalan egy gyermek, de az is valahol hozzá tartozik ez az egészhez, és ha nem lenne, úgy hiányozna belőle. A gyermek mégis azonban valamire emlékeztet is bennünket, minden gyönyörködés mellett. Amikor őt látom, akkor egyre inkább majd látom önmagamat is. Amikor őt látom, akkor látom a saját fogyatékosságaimat is. Amikor őt látom, akkor látom azt is, hogy a saját képességeim végesek. És amikor őt látom, akkor látom Istent is. Akkor látom azt a Krisztust is, aki őt is szerette, aki őt is megszólította, és aki a váltság munkáját érte is elvégezte. A gyermekeink valahogy így hozzák közel azt, ami felé mi igyekszünk, amit mi olyan titokzatos világnak gondolunk. Az Isten is gyönyörködött az ő fiában. És mi is valahogy úgy gondoljuk, hogy a gyönyörködésünk az nem itt áll meg, itt állapodik meg, hanem annak folytatódnia kell. Olyan nagyon kedves kép az nekem, amikor egy-egy idősebb édesanyja hozza a gyermekét, aki már 40, 50 vagy 60 esztendős, és úgy mutatja be, hogy az én kisfiam. És ebben benne van a gyönyörködésnek minden érzése, vagy minden szépsége. Szeretnének ők is még gyönyörködni ebben a gyermekben. Szeretnék, hogyha az édesanyja szíve megolvadna majd egy-egy alkalmon, amikor az óvodába verset szaval, vagy egy-egy anyáknapi ünnepségen, amikor ott áll és virággal a kezébe próbálja elmondani, hogy szeretlek téged. Szeretnének gyönyörködni akkor bennem, amikor az édesapa majd dagad a büszkeségtől, attól, hogy az én gyermekem jó tanuló, hogy átveszi a diplomáját. Sok-sok olyan helyzete van az életünknek, ahol szeretnénk gyönyörködni benne. Az Isten ma mégis azt mondja, hogy azt kérem tőletek, hogy úgy neveljétek fel, és neveltessétek, hogy én is tudjak úgy gyönyörködni benne, mint egykor a saját gyermekemben. Krisztusért mi is Isten gyermekei vagyunk, és mi ránk is vonatkozik ez a mondat, te vagy az én szeretett fiam, benne gyönyörködöm. Amikor ígéret tesznek szülők és keresztszülők, családtagok, hogy mindaz, amit át akarnak neki adni, nem csak arról fog szólni, hogy erre a világra felneveljék, felkészítsék, hanem arról is fog szólni, hogy odaállítsák az Isten elé, és az életét olyan életté tudják tenni, amelyben az Isten gyönyörködik, akkor feltétlenül segítségül kell hívni az Isten nevét. A keresztségben maga Jézus előz meg bennünket, és mondja el az ígéretet, hogy én ezért veletek leszek minden napon a világ végezetéig. Azért, hogy tudjátok tanítvánnyá tenni. Azért, hogy formálódjék ki rajta is a Krisztusnak az ábrázata. Hívő szülőként, ennek a közösségnek a tagjaként azt hiszem, hogy kimondható így, hogy Isten szeretné ezt a gyermeket is az ő fiának ábrázatára formálni. Hogy olyan legyen, akiben ő mindig tud gyönyörködni. Jézusért azért hangzott ez a kis mondat és ez a vallomás a megnyílt égből, mert valaki olyanra talált rá Isten, aki engedelmeskedik neki, aki áldozatra kész, aki az ő ügyét tudja szolgálni. Nyilván ennek a beteljesedése nem most van a keresztség idejében. Ezért szeretném befejezni még azzal a gondolattal, ami megtörténik abban a pillanatban, amikor Jézus feljön a vízből a keresztsége után, hogy a lélek rászáll galamb formájában. Erre a lélekre kell még várniuk nekik. Arra a lélekre, aminek ugyanaz útját elő lehet készíteni, de amely nem szülőktől és keresztszülőktől vagy családtagoktól függ, hogy megérkezik-e, hanem amit az Isten fog küldeni. A keresztség abban lesz teljes. Amikor én odállok az Isten elé, és oda teszem a gyermekemet, és amikor az Isten ígéretet tesz, és arra nézve is ígéretet tesz, hogy én elküldöm számára is az én lelkemet. Nyilván, hogy szülőként talán a legnagyobb gyönyörűség, ha az ember ezt komolyan gondolja, az, amikor a gyermeke önmaga áll meg az Isten előtt, és elmondja, hogy én is hozzá akarok tartozni. Köszönöm, hogy helyettem döntöttetek, de ezt a döntést most én is meghozom a magam életére nézve. Valahol itt teljesedik ki az, amit Jézus a keresztségbe kér, menjetek el és tanítsátok őket mindarra, amit én parancsoltam néktek. És ezen az úton ő is végig kísér majd benneteket, és nyilván az ő életét is, hogy igaz legyen, hogy ő Isten ajándéka ti számotokra. Ezekkel a gondolatokkal kereszteljük meg tehát ezt a kisgyermeket, és mielőtt a keresztséget kiszolgáltatnám, két kérdést teszek fel szülőknek és keresztszülőnek. Kérem, hogy közösen álljunk fel. Kérdezem tőletek először, hogy akarjátok-e, hogy a gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény Anyaszentegyházba befogadtassék. Felejétek, akarjuk.
Akarjuk.
Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha felnő a konfirmáció alkalmával, ő maga tegyen vallást Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt. Felejétek, ígérjük és fogadjuk.
Ígérjük és fogadjuk.
Tegyünk vallást a mi hitünkről, közösen elmond az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, Harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Urunk Istenünk, előtted állunk meg hálaadással ennek a kisgyermeknek az életéért. Hálát adunk a családért, ahová őt helyezted. Hálát adunk azért a küldetésért és szolgálatért, amit rájuk bíztál, hogy őt úgy vegyék gondjaikba, úgy szeressék, úgy neveljék, hogy te is gyönyörűséget találj ő benne. Köszönjük azokat az ajándékokat, amelyek rajta keresztül te tőled érkeznek. És köszönjük azt az erőt is, amit tőled lehet kérni, hogy az ő életét tudjuk óvni és védeni. Köszönjük a döntés lehetőségét is, hogy oda lehetett tenni a te kezedbe, és köszönjük azt az ígéretet, amelyet ő is megkaphatott a keresztségben, vele leszel minden napon a világ végezetéig. Engedd, hogy mindig hálaadással tekinthessünk te reád, és kérünk, hogy te légy az, aki az ígéreteinket és a fogadalmainkat megköveteled tőlünk. Szeretnénk hálát adni azokért, akik családtagként ott állhatnak mögöttük. Szeretnénk megköszönni azokat, akik az ő életüket is nekik ajándékozták. És szeretnénk azt is kérni, hogy ebben a gyülekezet közösségében hadd tudjuk figyelemmel követni azt az életet, amelyet ide közénk is helyeztél. A mi Urunkért kérünk, hallgass meg érte mondott imádságunkat. Amen.
Máté, László, keresztellek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében. Amen.
Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek szeretete és a Szentlélek megőrző és megtartó ereje legyen és maradjon te véled, áldjon meg és őrizzen meg téged. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és Isten tiszteletünket folytassuk tovább. 261-es számú dicséretünket énekeljük így a keresztelés után. 261-es számú énekünknek mind a négy versét. Az első vers így kezdődik. Kegyelmes Isten, kinek kezében életemet adtam.
Isten igényére figyeljük közösen, amint megvan írva számunkra a János evangéliumában, a János evangéliumának a 13. fejezetéből, a 33-tól 38-ig terjedő verseket olvasom. Ezekben a versekben eképpen van megírva számunkra Isten igéje. Gyermekeim, még egy kis ideig veletek vagyok. Kerestek majd engem, és ahogyan megmondtam a zsidóknak, hogy ahová én megyek, oda ti nem jöhettek, most nektek is ezt mondom. Új parancsolatot adok nektek, hogy szeressétek egymást. Ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást. Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást. Simon Péter megkérdezte tőle, hová mi így? Jézus így felelt, ahová én megyek, oda most nem követhetsz, de később majd követsz. Péter így szólt hozzá, Uram, miért ne követhetnélek most? Az életemet adom érted. Jézus így válaszolt, az életedet adod én érettem. Bizony-bizony mondom neked, mire a kakas megszólal, háromszor tagadsz meg engem. Kegyelem Istenet, tegye áldottá számunkra az ő igéjét, annak hallgatását, elfogadását, jöjjetek ezért imádkozzunk. Istenünk, nem csak gyermekeink életét szeretnénk a te kezedbe helyezni, hanem a saját magunkét is. Olyan szépen fogalmazta meg az ének írója, hogy te vagy az, akinek a kezébe letettük már az életünket. Oly sokszor meghoztuk ezt a döntést, és oly sokszor visszavettük az életünket a te kezedből. És ma ezen a csodálatos reggelen megint itt állunk te előtted, azért, hogy újra rád bízzuk magunkat. Szükségünk van ezekre a megújított döntésekre, hiszen oly sok minden van az életünkben, ami elveszi a figyelmünket te rólad, te igédről, arról a célról, ahova el szeretnél vezetni bennünket. Meg is fáradunk ezen az úton, szembe találjuk magunkat akadályokkal, nehézségekkel, fájdalommal, vagy éppen a halál közelségével. És jó ideálni és azt mondani, hogy nem tudjuk megtartani magunkat, tarts meg bennünket. Ma is ezzel a kéréssel jöttünk te eléd, és kérjük, hogy a te igéd valóban legyen számunkra éltető ige és erő, amely meg tud bennünket tartani a te közeledben, meg tud tartani bennünket a te országodra nézve is. Így kérünk, hogy vedd figyelembe, hogy milyen gondolatokkal és érzésekkel jöttünk, és te teremts bennünk tisztaságot, rendet és csendességet, hadd halljuk meg a te szavadat, hadd értsük meg a te akaratodat. Így kérünk, hogy a te áldásod legyen itt most mi közöttünk. Amen. Az ige hirdetésre készülve a 445. dicséretünknek az első versét énekeljük. 445. énekünk első verse így kezdődik. Szólsz hozzám, Istenem, s én választ adni készen, már-már megindulok. A János evangéliumának a 13. fejezetéből a 34. verset olvasom újra. Ebben a versen egyébként van számunkra megírva Isten igéje. Új parancsolatot adok nektek, hogy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást. Amen. Sok kínódás és hosszú idő után született meg ez a mai alapige erre a mai vasárnapra. Az első gondolatom az volt, hogy mást nem is szabad ma elmondani, ennek egy nagyon fontos üzenete van. Aztán minél inkább belebonyolódtam a szeretet különféle megközelítésébe és annak a hiányaiba, vagy annak a többletébe, amit kaphatunk ebből az érzésből, egyre inkább próbáltam kitáncolni a gondolat alól, és azt mondom, hogy inkább válaszunk valami egyszerűbbet, valami könnyebbet. Ugyanis a szeretetről való beszéd egyfajta kettősséget hordoz. Az egyik az, hogy nehézé teszi, hogy egy olyan közhelyszerű valami lett az ember életében, amit olyan felületesen is lehet kezelni. Ha valamire nincs jó megoldás, ha valamit úgy el akar kenni az ember, el akar mosni, a határokat való eltörölni, elfogadásról beszélni, a másik másságának a megértéséről, akkor ráhúzzuk ezt a szót, hogy hát szeretet, szeretni kell mindenkit. Ezt írja a Biblia, ezt tanítja Jézus maga is, és valahogy ebbe úgy el is úszott mindaz a mély tartalom, hogy az Isten bele akar fogalmazni ebbe az egyetlen szóba, hogy szeretet. A másik oldalát is érzi az ember. Van ez az általános, ez a semmit mondó, ez az olyan, amit nem is tudom, hogy hová tegyek az életemben. És van az a másik oldal, amikor az ember mégis arról szeretne hallani, hogy valaki őt szereti. Amikor mégis arról szeretnék hallani, hogy létezik egy olyan fogalom, ami valóságát tud lenni úgy az ember életébe, ami legyőz minden nyomorúságot. Valahogy úgy, ahogy olyan szépen fogalmaz az éneket éneke, ez a szép, szerelmes költemény a Bibliában, hogy erős a szeretet, mint a halál. Ha valamire szüksége van az embernek, akkor egy olyan fegyverre, valami olyasmi érzésre, ami erősebb, a legnagyobb, vagy legmélyebb, vagy legnyomorúságosabbnak hitt fogalomnál is a halálnál. Ha létezik ez a szeretet, ami ennyi mindent le tud győzni, akkor arra mégiscsak szüksége van az emberi életnek. És nyilván ebben is egy kettősség fogalmazódik meg. Kétféle irányultsága van a dolognak. Szeretném, ha szeretnének. Ez minden embernek az óhaja, a vágya. Jó leső érzés az, hogyha van, aki rám gondol, van, aki törődik velem, valaki foglalkozik az életemmel, aki keresi az utat én hozzám. És nagyon fontos a másik oldal, mert sokszor ezt az egyiket tapasztaljuk, de a másikat nem tudjuk megtapasztalni, hogy engedjetek, hogy én is szerethesselek titeket. Engedjétek meg, hogy én is közeledjek hozzátok. Engedjétek meg, mutassatok valakit, akire ráünthetem az én szeretetemet, ami már belülről feszült, és én ki szeretném adni. Hadd találjak valakit olyat, akit tudok szeretni, őszintén, tiszta szívből, úgy az Isten szerint való módon. És van egy oldal mindig sántít nálunk. Vagy éppen nincsen megfelelő alanya a szeretetünknek, nem tudok szeretni úgy, ahogy szeretnék szeretni. Vagy pedig éppen az van, hogy azt érzem, hogy a másik nem úgy szeret, nem azzal a mértékkel, ahogy nekem most arra szükségem lenne. Hát ezek azok a gondolatok, amik között mégis úgy gondoltam és úgy döntöttem, hogy ez egy Istentől jövő és fontos üzenet lett ma a számunkra, hogy Jézus odalép a tanítványokhoz, és azt mondja, hogy én egy új parancsolatot adok nektek, szeressétek egymást, méghozzá úgy szeressétek egymást, hogy én szerettelek titeket. A kérdése mégis ennek a felolvasott résznek a lelkünkben valahol az, hogy mitől új ez a parancsolat? Az Isten végig arra vezette rá a ráfigyelő embert, hogy szeressen. Hogy szeresse az Istent a törvény szerint, szeresse úgy, hogy keresi az engedelmesség útját, keresi az Isten dicsőségére való hajlandóságot a saját életében, és keresi a fele barátjának a szeretetét is. Erről szólnak a mózesi törvények. Erről szól az Isten törvénye. Jézus meg mégis így fogalmaz, hogy új parancsolatot adok nektek. Az új szövetségben két olyan kifejezés van, ami ezt a fogalmat takarja, hogy új. Az egyik kifejezés arra irányul, hogy vannak olyan régi dolgok az életünkben, amiket megtapasztaltunk már, és azokat újból és újból fel kell eleveníteni, azok újból és újból előjönnek. Valami megtanult dolog, vagy átélt dolog, amit az Isten szeretne a lelkünkben újra lángra lobbantani. És ezek új érzésként jelennek meg az életünkben. Így van, hogy az Isten felébredt bennünk egy-egy vágyakozást, ami már régebb óta megvan, vagy felébredt bennünk egy-egy feladatra irányuló gondolatsort, hogy ezt nekem el kellene már végeznem, és még mindig ott tartok, hogy ezt nem végeztem el. Sok-sok minden van, amit az Isten megújít bennünk. Van azonban egy másik kifejezés, és Jézus is itt ezt használja, az újra, arra az újra, ami még azelőtt nem volt megtapasztalható. Valami olyasmi, ami vadonatúj, ami teljesen új, ami előzmények nélkül. És Jézus, amikor így mondja, hogy új parancsolatot adok nektek, hogy szeressétek egymást, akkor ezzel a kifejezéssel él. Még inkább megdöbbent az embert, és azt mondja, hogy hát akkor mi ez az ennyire új, amit azelőtt még senki nem tapasztalhatott, nem élhetett át, vagy nem kaphatott ajándéka. Ezt kellene kinyomozni most nekünk közösen így Jézus szavain keresztül. Nyilván azért feltűnik ebben a megfogalmazásban a legelső újdonság, hogy Jézus egy mértéket határoz meg. Úgy szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket. Ebből valahol olyan mértéktelen volt a szeretet. Adtam azt, amit önmagamban adni tudtam. Vagy ahogy a törvény mondta, hogy szeressem a másikat, mint magamat. És magamat hol könnyebb szeretni, hol nehezebb elviselni, és hogyha csak magamhoz mérhetem azt a szeretetet, amivel a másikat is mérni tudom, az nem mindig fogja azt a csúcsot bejárni, amit az Isten elvár tőlünk. Akkor ott lesznek olyan hullámvölgyek, ahol magamat nem szeretem, és ezért senkit nem is tudok szeretni. Akkor mindenki abban a pillanatban távol kerül tőlem. Hanem itt az új mérték az, hogy ahogy én szerettelek titeket. De ebben is van egy megdöbbentő dolog. Miért fogalmaz Jézus múlt időben? Miért nem azt mondja, hogy szeressétek úgy egymást, ahogy én most is szeretlek titeket? És azt hiszem, hogy itt Jézus valami korábbi esemény sorra szeretne visszamutatni. Ő eddig nem beszélt a szeretetről. Most ettől a fejezettől kezdve azonban élete végig állandóan visszatérő kulcs gondolat lesz az, hogy ő szereti az övéit, ő szereti ezt a világot, ő szeretetből adja önmagát a mi bűneinkért, és ez egy állandóan visszatérő fogalom lesz. De eddig ő nem beszélt erről a szeretetről. Eddig egyszerűen csak, és ezt most alá is húzom, és idézőjelbe is teszem, eddig csak ő gyógyított. Eddig csak ő egy halottnak visszaadta az életét. Eddig csak megbocsátott. Eddig csak szétosztotta a kenyeret, amely erre a földi életre táplált. Eddig csak ő odalépett a magányos mellé, és a társa lett az úton. Eddig csak ő valami olyasmit tett, amiben nem lett kimondva az, hogy én szeretlek téged, és a másik mégis érezte belőle. Ahogy én szerettelek titeket. Ugye észrevettétek, hogy szeretlek titeket, pedig nem mondtam. És valamiféle új mérték ez a mi életünkre nézve, amely annyiban új, hogy az Isten azt kéri, hogy szeresd úgy a másikat, hogy nem szóval, hanem cselekedetekkel. Ahogy az apostol is aztán később megjelöli a gyülekezet tagjainak a levelében, és azt mondja, hogy az igazi szeretet az, ami megmutatkozik ezekben a cselekedetekben, amelyik nem a szavak szerint áll meg, hanem megáll a mozdulatokban. És ennek a szeretetnek a mértékét még meghatározza az utolsó gondolata Jézusnak, hogy és én ezzel a szeretettel együtt nem csak eddig szolgáltam, hanem most elindulok a kereszt felé. Azért, hogy odaadjam magamat, életetek, a ti életetekért. Hát képes ember erre a mértékű szeretetre. És olyan érdekes, hogy Péter megáll, és azt mondja, hogy hát ha ez az új parancsolat, ez az új mérték, akkor én ezt tudom adni. Akkor én az életemet adom te életed. És Jézus rádöbbenti őt arra, hogy te nem adhatod még az életedet én életten. Téged még le fog leplezni mindaz, ami veled történik, a kakasnak a hangja. Még meg fog mutatkozni az életedben, hogy te még csak az emberi szeretetet bírod, és annak a mértékét. Az Istentől jövő szeretet, és az a mérték, amit én fogok elvárni tőletek, azt te csak ajándékba fogod kapni. Azt magadból nem fogod kitermelni. Azt tőlem elkérheted, és én neked adhatom. Ugyanúgy, ahogyan a hit ajándéka is így van. Hogy én nem tudok dolgozni azon, hogy abból több legyen. Sok minden körülményt elő tudok készíteni. De ez az Isten ajándéka. Hogyha én ezt a mértéket meg akarom ütni, hogyha én ezt a parancsolatot be akarom tartani, akkor nekem kell legyen egy imádságom, hogy Uram, adj nekem egy olyan mértékű szeretetet, amit te ajándékozol nekem, és amivel én élni tudok, amit megtapasztalnak majd körülöttem a többiek is, hogy ez nem emberi erőlködésből van, nem emberi érzelmekből született, hanem ez tőled való. Aztán van egy másik újdonság ennek a parancsolatnak. Azt mondja Jézus, hogy szeressétek egymást. Aztán később visszatér, arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagyok, ha szeretitek egymást. Érdekes, hogy ezt a szeretetet, ezt a parancsba adott szeretetet egy ilyen zárt körben használja Jézus. Ti a tanítványok, szeressétek egymást. Sokszor megvádolják a keresztény embert, hogy egy bezárkózó közösségbe próbálja élni az életét, hogy ott jól érzi magát. Legyen ez mondjuk a gyülekezetnek a közössége. Valami olyasmi, ahol olyasfajta csoportos önzést követünk el, amit az ember a saját életére nézve egyenként is elkövet. Hogy jó nekem itt lenni, mert itt engem szeretnek, itt engem elfogadnak, itt nekem meg tudnak bocsátani. Tanítványok is megfogalmazzák egyszer a megdicsőülés hegyén, hogy így jó együtt lenni. Itt vagyunk hárman, maradjunk itt, te veled, itt van a békesség, itt van a szeretet, nem hiányzik nekünk a világ. Jézus mégis visszairányítja őket. De ebben a parancsolatban mégiscsak azt mondja, hogy szeressétek egymást. Azt hiszem, hogy a tanítványi létünknek egy hatalmas nagy kísértése az, hogy a Krisztus szeretetével egyből rárohanjunk a világra. Megrohamozzuk azokat az embereket, akik ebből még sokat nem tudnak felfogni, vagy éppen nem tudják úgy megérezni, ahogy az Isten akarja ezt megéreztetni velünk. Nagyon sok szolgálatunk ezért fullad be. Nagyon sok lángolásunk ezért lankad el. Nagyon sok kudarcot ezért vallanak a mi úgynevezett misszióink. Mert az Isten szeretetét rá akarjuk önteni gyorsan valakikre. És azt mondja Jézus, hogy az új parancsolatban azt adom nektek, hogy egymást szeressétek. És hogyha egymást szeretitek, akkor ez az egész kinyílik majd a világ előtt, és azt fogjátok látni, hogy felismerik, hogy ti az én tanítványaim vagytok. Egy-egy családban, egy-egy gyülekezet életében olyan emberek között, akik az Istenre figyelnek, és meg tudják mutatni azt a szeretetet ennek a világnak, ami őszinte tud lenni és tiszta tud lenni, sokkal nagyobb a hatása kívül élő emberek számára, mint annak, hogyha én a szeretetről szavakban bizonyságot teszek. Ezt nagyon sokszor tapasztaljuk. És mégis egyszerű elmondani azt, amit meg is lehetne élni, hogy a másik lássa és tapasztalja. Jézus erre felhívja a figyelmünket, és azt mondja, szeressétek egymást, és higgyétek el, hogy ezt a szeretetet, ha látják rajtatok, meg fogják jobban érteni az emberek. És az utolsó kérdés, megint az emberi kérdés. Hová vezet a szeretetnek ez a mély és nehezen járható útja? A tanítványok felteszik a kérdést, hová mész akkor te igazából? És Jézus nem is titkolja, ő a keresztre indul, a halálon át mégis a dicsőségbe, és ez az az út, amit a szeretet útjának lehet nevezni. Péter is ezen fog járni, nem most, majd később, mondja Jézus. Ő is ugyanezt az utat járja, meg felveszi a saját keresztjét, végigjárja a saját küzdelmeit, és követheti Jézust majd a mennyei dicsőségbe is. Ha így tesz Jézus, és ez a sorsa a tanítványnak, akkor nyilvánvaló, hogy a mai tanítványoknak is ez lehet csak az útja, nekünk is. Hogy a szeretet útja az mindig abból fog állni, hogy mindenki felveszi a maga keresztjét, és azzal járni fog, hogy áldozatot fog hozni másokért, hogy sok mindenről le kell mondjon, és lehet, hogy megfogalmazódik benne még az a szép gondolat is, ami Péterben megfogalmazódott, hogy nekem az életemet is adnom kell másokért, és magáért, Jézusért is. A szeretet útja errefele vezet. És ebben már ki is mondtam a magam számára az új mértékegységet. Hogy úgy kell szeretnem, hogy még az életemet is kevesebbnek tartom annál és azoknál, akiket rám bízott az Isten. Mégis azt hiszem, hogy sokszor ez a szeretet és ennek a szeretetnek az önfeláldozó mi volta, az egy olyan értelmetlen önfeláldozássá lesz. Hogy megpróbálunk mindent, és csak keserűség van belőle, hogy mi mindig adunk, és soha nem jutunk el a teljességre, és annak az érzésére, hogy ennek a szeretetnek végül is gyümölcse is lett valahol. Hogy itt már megfogalmazódhatna egy hálaadás is, hogy valahova elvezetett bennünket ez az út. És Jézus azt mondja, hogy azért akarlak erre az új parancsolatra megtanítani titeket, hogy ne ilyen értelmetlen önfeláldozás legyen az életetek, amit oly sokszor megtesztek, hanem legyen egy értelmes önátadás, és akkor annak meg lesz a gyümölcse. Megpróbálja Jézus Péternek elmondani, hogy mielőtt te önmagadat fel akarnád áldozni bármilyen oltáron is, még az Isten oltárán is, előbb el kell fogadnod azt, hogy én adom először te életed az életemet. Aztán utána ebből az életből te erőt meríthetsz, hogy tudjál szeretni, és tudjál áldozatokat hozni a másikért. De ha ezt nem fogadod el, akkor a szereteted ki fog merülni. Akkor a szereteted az emberi erőkre lesz felépítve és érzelmekre, amelyek az egyik pillanatban még lángolnak, és a másikban elalszanak. Péter ezt meg is tapasztalja. Ő valóságosan ott áll majd a helyzetben, amikor bizonyságot kellene tegyen a szeretetről, és csak a sajátjáról tud, arról, ami az ő lelkében van. És ez pedig az, hogy ebben a pillanatban nem tudlak felvállalni téged, Jézus. És ezzel együtt a tanítvány társainak sem, senkit. És abban a pillanatban, amikor Jézus utána rehabilitálja ezt az ember, és azt mondja, hogy most már megkaptad azt a szeretetet, és ismered azt a forrást, amit én táplálok, akkor oda tud állni, és azt tudja mondani, hogy vállalom fejjel lefelé is a keresztet azért, aki engem előbb szeretett, és vállalom a tanítványtársaimért azt a mártíromságot, és azokért, akiket én erre az útra el akarok vezetni, amit ez a világ ezért kímél rám. Nagy különbség van a kettő között, és valóban teljesen új megvilágításba helyezi Jézus számunkra ezt az üzenetet. Adja Isten, hogy igaz legyen számunkra, hogy egy új parancsolat szerint rendezzük be az életünket, amely megtanít bennünket azzal a szeretettel úgy szeretni, ahogy Isten szerette az övéit. Amen. Jöjjetek fennálló embert közben. megköszönünk minden közösséget, amelyet te alkottál és te hívtál létre. Családi közösségeket, egymásra talált életeket, gyülekezet közösségét, tanítványi közösséget. És köszönjük, hogy mindezeket meg is akarod tartani, meg is akarod eleveníteni. Nem lehetnek ezek mások, mint szeretett közösségek, amelyről már annyit hallottuk és annyit beszéltünk. És valahogy mégis olyan erőtlenen jelenik meg benne a te akaratod. Szeretnénk ma egy új parancsolatot tanulni tőled, hogy úgy szeressük egymást, ahogy egykor te szerettél bennünket. Lehet, hogy sokszor csendesen, halkan, szótlanul, mégis erőteljes mozdulatokkal, odafigyeléssel, figyelem kíséréssel, amellyel az életünket tekinted, mindig ott vagy, mindig jelen vagy, akkor, amikor valaki hozzád kiállt, és tapasztalhatja azt, hogy nincs egyedül, hogy valaki szereti őt. De taníts meg bennünket ezt a szeretetet nem csak elfogadni, hanem tovább is adni mások felé, megtalálni a szeretet nyelvének azon útjait, amellyel el lehet érni azokat, akik valóban fontosak nekünk, akiket a lelkünkre is helyeztél. Köszönjük Istenünk, hogy ebben is társunk akarsz lenni, és nem mondod azt, hogy nem fogod táplálni bennünk azokat az emberi érzéseket is, amelyek ragaszkodások, amelyek fellángolások. De akarsz adni ennek egy mélyebb értelmet, amely te tőled fakad, és amely belőled jön. Az az igazi szeretet, amely le tudja győzni a halált, a fájdalmat és minden nyomorúságot, az nem emberi szívekben fogalmazódik meg, vagy születik meg, hanem te nálad. Ebből kérünk a magunk számára, hogy ez rendezze a mi életünket, annak minden rendezetlen dolgát. Engedd, hogy ezt a szeretetet tudjuk elfogadni te tőled, és ezt a szeretetet tudjuk továbbítani mindazok számára, akik szeretnének szeretve lenni. És kérünk, hogy adj nekünk olyanokat is, akikre rá tudjuk önteni mindazt, ami bennünk van. Adj olyan embereket mellénk, akiket tudunk szeretni, és akiket közel tudunk szeretni te hozzád. Azért a világért is imádkozunk, amelyben mindenkinek vágya az, hogy valahogy szeressék őt, de valahogy mégsem tud szeretni. Olyan sok békétlenség és gyűlölség van benne. Mindaz, amit te áldozatképpen hoztál értünk, mindig is hirdetni fogja a te szeretetedet, de amíg ez nem jut elég közel mindazokhoz, akik ezt nem értik, addig nem változik ez a világ. Hadd imádkozzunk ennek az útjáért is. És imádkozunk azokért, akik szeretteikre emlékeznek, akikhez a szeretet szálai fűzték életüket. Engedd, hogy békességet találjanak te nálad és a te döntésedben. Így imádkozunk gyászolókért, szomorkodókért, így imádkozunk betegekért, mindazokért, akik hozzád kiáltanak. Kérünk, tartsd meg gyülekezetünket is, ennek közösségét. Ne engedd, hogy bezárkozzunk ide a magunk falai közé, de mégis itt a megélt szeretet hadd legyen tanúsága annak, hogy vannak olyan közösségek, ahol te valóságosan jelen vagy. Kérünk, tartsd meg életünket, add a te áldásodat mireánk, most és minden időben. Amen. Mi Atyán, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésre, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen. Mindezek után az Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, őrizze meg a ti szíveiteket és gondolataitokat, ami Urunk Jézus Krisztus által. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és hallgassuk meg a gyülekezetet. Szeretettel hívom fel a gyülekezet figyelmét az adakozásra. Isten tiszteletünket fejezzük be a 395. dicséretünkkel, majd nemzeti imádságunkat a hímust énekeljük. 395. dicséretünknek a második versét énekeljük. szeretetben összeforva egy közös test tagjai.